kezdenénk az utolsó előadást. Kedves hallgatóink, az utolsó előadás kicsit rövidebb lesz, mint az eddigiek, mert hiszen a beszélgetésre szeretnék több időt szánni. A kérdés az, hogy miért válik fontossá korunkban az ünneplés. Egy kicsit félrevezető a cím. Egyrészt azért félrevezető, mert persze az emberiség történelmében mindig voltak ünnepek, meg az emberek mindig szerettek ünnepelni. Van is a filozófiában egy ilyen kategória, nem homo sapiens, hanem homo festivus, ugye az ünneplő ember. Erről már tanulmányokat, meg köteteket írnak, hogy mennyire szeret az ember és az emberiség ünnepelni, de tulajdonképpen nem is erről van szó, hogy miért válik fontossá korunkban az ünneplés, hanem ennek az oka, inkább az okáról az ünnep és az ünneplés csak egy felszíni jellegzetesség. Ha most én azt a kérdést tenném fel, hogy mi az, ami most nagyon fontossá válik a mi korunkban? Mi az, ami a mai korban egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, és talán amikor kezdtük a sorozatunkat valamikor ősszel, télen, amikor október 13-án kezdődött a sorozatunk, talán még nem jelenthettük ki volna ennyire erőteljesen, mint most. Egy fél év is ennyit jelent, hogy mi minden változik. Most azt hiszem, hogy nagyon a levegőben van, és nagyon átérzi ezt mindenki, hogy ami korunkban igazán nagyon fontossá válik, ez a hatalom. Kié a hatalom? Kié a föld feletti hatalom? Kié az országok fölötti hatalom, a gazdaság fölötti hatalom, a politika? És ebből következőleg azért emberi meggyőződések és emberi lelkiismeretek fölötti hatalom. Ez persze már a múlt század végétől az emberiség gondolkodói jelezték, hogy egy ilyen kiterjedt világ, amilyen a mi világunk, egyre inkább egy biztos kézre vár, vagy egy összefogó erőre vár, de ugye ezt mondták már az első világháború előtt, a második világháború után, de most itt az ezred végen mindennél fontosabb kérdés lesz az, hogy most egységesül-e a világ, és hogyan egységesül. Kinek a kezébe kerül a hatalom, és mit fog tenni vele. Nyilván az ünnepek a hatalmaknak a jelvényei. Ezt tanultuk meg a fél éves sorozatunk során. Isten is hatalom, Isten is világteremtő hatalom, és Isten gondoskodott arról, hogy az ő hatalmát megörökítse egy bizonyos ünneppel, amit a 10 parancsolatba is belefoglalt, egyáltalán az időnek a megszentelésével, az időnek az odaszentelésével. Ugye a 4. parancsolatban Isten megnevezi önmagát, mint teremtő hatalmat, és kéri az időnknek az egyheted részét, hogy őrá szálljuk, őrá fordítsuk. Tehát Isten is, mint hatalom, egy bizonyos jelet kér, egy bizonyos jelvényét adja annak, hogy mi az ő ünnepe, de az emberi történelem során a hatalmak általában, amikor hatalomra kerülnek, mindig valami ünneppel igyekeznek megörökíteni a nevüket. Szinte minden hatalomváltásnál, hogy megfigyelhettük, az ünnepváltás is bekövetkezik, ugye az addigi ünnepeket általában eltörlik, vagy módosítják, és új ünnepeket vezetnek be. Tehát akkor, amikor ezt a kérdést tesszük fel, hogy miért válik fontossá korunkban az ünneplés, akkor ezt a kérdést kell előzetesen feltennünk, hogy milyen nagy hatalmakról beszél a Biblia mi mai korunkkal kapcsolatban. Milyen hatalmak jönnek itt szóba, amelyekre oda kell figyelni. Ez a Bibliának tulajdonképpen egyetlen egy fejezetének a tüzetes ismeretét feltételezi, ezt a fejezetet fel is írtam a táblára, ez Jelenések könyve 13. fejezete. Jelenések könyve 13. fejezete két nagy hatalmat jelöl meg az emberiség történelmének abba a szakaszába érkezve, amelyben mi most élünk. Két olyan hatalmat, amelynek a jelenléte meghatározó a világunkra nézve. A Bibliában a hatalomnak a különböző jelképei vannak. Például a hatalomnak a legátfogóbb jelképe a szarv. Ugye a szarv, amelyben erő van, persze amelyben támadás, öklelés is van, ugye az állatvilágból a kecskék szarváról, vagy a bivajok szarváról véve a példát, a Bibliának ezek a régi jelképei, tulajdonképpen a hatalmi jelképek az állatvilágból származnak. a szarvon kívül más hatalmi jelképek, például az állatjelképek. A Jelenések könyve 7. fejezetében olvashatunk például ilyen hatalomról, amelyet a Biblia oroszlánnal jelképez, ugye hatalmas erejű állat, medvével jelképez, aztán párduccal és fenevaddal jelképez. De nagyon érdekes, hogy miközben a prófétáknak Isten bemutatta ezeket a jelképeket, ezek az állatok nem tagadták meg magukat, közben hát a hatalmukat fitoktatják is, ugye az oroszlánnak hatalmas nagy szárnyai vannak, és az egész földet be akarja takarni, úgy halad előre. Ami után harcangolja azt a három nagy bordát, de az is kevésnek, és hallja a szózatot, hogy egyél még sok hú, hogy érinti a földet, hogy alig lehet nyomon követni, négy feje van például, is hatalmas nagy erővel, ruganyossággal halad előre. De ezekben a bibliai proféciákban, amelyek szarvakat meg állatokat állítanak elénk, a legfélelmetesebb állatként egy olyan állat van előttünk, amelynek tulajdonképpen nem lehet nevet se adni. Ezt a mi Bibliánk így fordítja le, hogy fenevad. Más biblia fordítások így, hogy vadállat. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor a világtörténelem négy nagyhatalmát elénk állítja a Biblia Dániel könyve 7. fejezetében, innen idéztem, hogy oroszlán, medve, párduc, amikor jön a negyedik állat, akkor annak nem ad egy külön nevet, azt mondja, hogy ez egy olyan vadállat, egy ormótlan nagy állat, amely fal, zúz, összetapos minden, tehát nem válogat az eszközökben, és ennek egy ilyen összefoglaló nevet ad, hogy vadállat, vagy fenevad. Hatalmas nagy teste van, és akkor a testéből még 10 szarv növekedik ki, és a 10 szarv közül még egy szarv növekedik ki. Tehát ezek már Dániel könyve 7. fejezete érzékelteti, hogy ahogy jönnek ezek a világhatalmakon belül is majd rétegződés, osztódás lesz. Nem akarok most belemenni ebbe a kérdésbe, hiszen tartom magam ahhoz, hogy elsősorban a Jelenések könyve 13. fejezetét kell itt az ünnepléssel és a hatalommal kapcsolatban megismernünk, de azért, hogy néhány azonosítást elvégezzünk. Azért ne úgy fogjunk neki a Biblia olvasásának, hogy néhány azonosítást ne tudnánk. Tehát hadd mondjam el, hogy tehát akkor a szarv általában a hatalom jelképe. A vadállatok közül az oroszlánt pontosan azonosítja a Biblia Dániel könyve 2. fejezet 38. versében, hogy ez a Nabukodonoszori Babilon jelképe. A második és harmadik vadállatot azonosítja a Dániel könyve 8. fejezet 20. és 21. verse, hogy a Babilónia után következő Médó-Perzsiának a jelképe a második vadállat, és Görögország jelképe a harmadik vadállat, és a negyedik vadállatot, amelynek ugye nincs neve, csak ez, hogy fenevad vadállat, ezt maga Jézus Krisztus azonosítja a Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, amikor ugye arról beszélt, hogy majd a római csapatok körbeveszik Jeruzsálemet, és Jeruzsálemet be fogják venni, meg fogják semmisíteni, és Jézus, amikor szólt erről az eseményről, amely 66-70 között történt meg a történelemben, akkor azt mondta, hogy amikor látjátok majd azt a fenevadat, más elnevezés ennek a pusztító utálatosság, tehát ennek a fenevadnak még egy elnevezése van magának Dánielnek a könyvében, amikor látjátok ezt a pusztító utálatosságot ott állni a Szenthegyen, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus ilyen egyértelműleg mutatott rá arra, hogy egy hatalom fogja Jeruzsálemet körbevenni. Dániel erről már adott jövendőlést, a fenevad vagy pusztító utálatosság. Ez az a hatalom, amit majd ti magatok szemével látok és tudjátok azonosítani. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után maga Jézus Rómával azonosította a történet negyedik nagyhatalmát, Rómával. Talán ennyit hadd mondjak az azonosításról, még annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy értsük majd a felolvasandó szövegrészleteket, hogy természetesen a Biblia tud arról, hogy az ókori római birodalom elbukott, hogy el fog bukni, de az ókori Rómának az örökségét tovább viszik az európai államok. Az európai államoknak a jelképe a Bibliában, és ezt nagyon jól meg kell jegyeznünk, hiszen mi is Európában érünk, ez bennünket nagyon közvetlenül érint. Az európai államok jelképe ez a bizonyos 10 szarv. ami kijön a fenevad fejéből. Ha a Bibliában, proféciákban ezzel találkozunk, a 10 szarv az mindig az európai államok jelképe, összefoglaló jelképe, tehát a Biblia ebben nem megy bele, hogy hány európai állam volt, vagy lesz, vagy marad. A 10 az egy glob, az eredeti Dániel könyve második fejezetében ugye 10 lábúj van az előző proféciában, és utána pedig 10 szarv. Mondjuk el, hogy a 10 szarv közül kinövő kis szarv jelképét már Dániel könyve 8. fejezete is kezdi részletezni, hogy mit jelent ez az a kis szarv, mert ugye a nagy vadállatból kijön 10 szarv, és akkor a 10 szarv között látja a Dániel, hogy jön ki egy kis szarv, de 3 más szarvat kiöklel maga mellől, és úgy nő hatalommá, tehát, hogy megfoghatatlanul csöndben nő nagy hatalommá ez a kis szarv, amelyről Dániel könyve 8. fejezete egy átfogó képet fog festeni, mert Dániel 8. fejezetében csak a kis szarvról van szó, mint a leglényegesebb hatalomról. Itt felfedezhetjük azt, hogy ez Rómának egy nagyon átfogó jelképe, ugyanolyan átfogó jelképe, mint a fenevad. Az ókori Rómára is vonatkozik ez a jelkép, mert a történelmből nem tudjuk megmondani tulajdonképpen, hogy a Nagy Sándori nagy hellenisztikus birodalom elbukása után hogyan jött fel a történelm színpadára Róma. Tehát ott vagyunk most a 4. század végén, amikor Nagy Sándor meghal, ugye 313-312-ben, és nem tudjuk azt, hogy milyen alakulások nyomán jön fel fokozatosan úgy, hogy már 1-2 évszázad után a világ ura lesz Róma. Valóban nagyon határozott ez a bibliai bemutatás, nagyon szemléletes, hogy ez a kis szarv észrevétlenül növekedik fel. De hadd tegyem hozzá, hogy a középkori Rómára is vonatkozik ez a kis szarv. Mondom, Dániel 8-ban ez egy átfogó megjelölés. Amikor a római birodalom 476-ban elbukik, a nyugat-római birodalom, megint csak nem tudjuk megmagyarázni, hogy amikor bejöttek ezek a barbár népek, ezek a népvándorlásnak az első hulláma beözönlik Európába, aztán jön a második hullám, és Rómát térdre kényszerítik, ugye a gótok, a vandálok, a hunok, a germánok ugye elsöprik Rómát, hogy Róma helyén megint csak felnő ez a, szóval kis szarval jelképezett hatalom, tehát ez a középkori Rómának is a jelképe, de még ez a kis szar még azt is benne van ebben, hogy a történelem végén is ugyanígy fog felnőni Róma. Tehát figyeljük meg, hogy azért mutatja be, például használ a Biblia egy jelképet, hogy szarv, aztán vadállatok, és akkor egy jelképre teszi a hangsúlyt a kis szarvra, és a kis szarvat bemutatja úgy, mint hogy az egész történelemben figyeljünk erre a jellegzetességre, hogy a negyedik állat idejében, tehát Róma idejében, tulajdonképpen Róma 3-szor lesz nagy hatalom, és mind a 3-szori nagy hatalommá válása megfoghatatlan és alig megragadható. Ilyen volt a pogány Róma, ilyen lesz a középkori egyházi Róma, és tulajdonképpen a történelem végén is Róma észrevétlenül először lelki-szellemi hatalomhoz jut, utána pedig kifejezett politikai és világi hatalomhoz is jut. Tehát ez rendkívül fontos dolog, hogy ez a 3 felbukkanása megfoghatatlanul és rejtélyesen következik be, és mondom, a hatalmakhoz kötött dolog az ünneplés, és könyve 13. fejezete mit is mond arról, hogy ezek a hatalmak mit is csinálnak, mi a céljuk, és milyen ünnep jegyében akarják a maguk célját megvalósítani. Szeretném először az első fenevadra vonatkozó kijelentést felolvasni, tehát Jelenések könyve 13. fejezetében az első 10 verset olvassuk itt most fel, tehát ahogy említettem, a mai kornak egyik meghatározó hatalmáról lesz szó. Hogy ne menjünk bele részletekbe, nem ez itt a célunk, erről már volt előadásunk máskor és kazettán, ezt meg lehet vásárolni, hogy részletről részletre, versről versre ki van fejtve, hogy itt mit ért a Szentírás ezeken a jelképeken. Nekünk tulajdonképpen az ünnepléssel kapcsolatban egyetlen egy fogalmat kell majd nagyító alá vennünk. Ez a fogalom többször ismétlődik itt ebben a leírásban. Tehát olvasom Jelenések 13. fejezet első versétől. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és hogy őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Nem tudom, hogy aki először hallja ezt a leírást, mi mindent jegyez meg ebből. Néhány alapdolgot hadd emeljek ki. Az első alapdolog az, hogy mit mond a Biblia arról, hogyha itt a földi történelemben egy hatalom, nagy hatalommá válik, tehát egy világhatalommá válik, akkor ki áll mögötte, ki mozgatja? Ez benne van a felolvasott szövegrészben, tehát hogyha a földi történelemben egy hatalom meghatározó hatalommá válik, és világhatalommá válik, hiszen itt látjuk, hogy világhatalom, mert állandóan ilyen kijelentések vannak, hogy az egész földön, minden nemzetségen, nyelven van neki hatalma, az egész föld csodálja és követi. Tehát látjuk, hogy itt, hogy úgy mondjam, tényleg a globalizáció időszakában vagyunk, és az egész földre kiterjedő hatalom. De mielőtt még közelebb mennénk ehhez a hatalomhoz, ezt a kérdést vessük fel, hogy ha itt a földi történelemben valamely ország, vagy bármilyen hatalom, nagy hatalom lesz, és a világnak a fölébe nő, akkor honnan ered az ő hatalma? Lehet-e azt mondani, hogy Isten ad egy államnak, vagy egy szervezetnek, egy intézménynek egy ilyen világhatalmat, vagy Isten soha nem ad ilyen világhatalmat? Ugye azt olvastam a negyedik versben, a második és a negyedik versben, tehát ez kétszer van benne ebben a leírásban, hogy a sárkány adta az ő erejét annak, és királyi székét, és nagy hatalmat. Tehát itt a Biblia azt mondja, hogy ennek a hatalomnak, a tengerből fejő fenevadnak a sárkány adta a nagy erejét. A negyedik vers meg azt mondja, hogy a föld lakosai imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat is, stb. Ugye a Bibliában az, hogy mi az, hogy sárkány, tehát kinek a jelképe ez, hogyha egyet visszalapozunk, Jelenések könyvében a 12. fejezethez visszalapozunk, akkor tulajdonképpen a 9. versben itt ez a leggyorsabb azonosítás, amit megtalálunk a Bibliában, mert nem mindig van ez így. Azt olvassuk. És vettetett a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, tovább nem is kell olvasni. A sárkány mindig sátánnak a jelképe, az ördögnek a jelképe. Tulajdonképpen ez a dragon görög szó annyit jelent szó szerint, hogy óriás kígyó. Ugye a kígyó mindig sátán jelképe a Bibliában, az óriás kígyó meg fokozottabban sátánnak a jelképe. Itt a Biblia nagyon rövidre zárja a kört, és azt mondja, azt tanítja, hogy amely hatalom vagy intézmény itt a földön erőre jut, és világhatalmat gyakorol, az nem Istentől van. Tehát itt valóban igaz ez a kijelentés, ami már közszájon forog, vagy amit az emberek is mondanak, hogy tulajdonképpen itt a földön, aki nagy hatalom, az valami démonikus, valami ördögi befolyásra lehet csak nagy hatalom. Ha a földünk a bűnnek és a rossznak a világa, akkor itt a bűnnek és a rossznak a szerzője állít fel hatalmakat, és itt a leírásunk világosan mondja, hogy ez a hatalom nem Istentől van. ez emögött a hatalom mögött Sátán van, és ő adja neki a hatalmat, tehát valahogy ő van mögötte. Emlékezem, amikor a magyar rendszerváltás bekövetkezett 1989-ben, bizonyos újságok, például a Hitel című folyóirat közölni kezdett olyan cikkeket, még volt marxista szerzőktől, amely cikkek azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet az ördögöt felismerni a történelemben. És hát én is olvastam egy Leszek Kolakowski nevű volt marxista lengyel filozófusnak a cikkét erről, aki aztán emigrált, most nyugaton él, és meglepő világossággal fejti ki azt, hogy ha nagy hatalmakkal van dolgunk a történelemben, akkor szinte mindig kivétel nélkül azt láthatjuk, hogy ezek a nagy hatalmak elnyomógépezetek is, az egyes embereket tönkreteszik, a legszentebb emberi értékeket tönkreteszik. Ezek ördögi, hát ugye nem tudja, hogy egy marxista mennyire hisz az ördögben, de minden esetre ő így mondja, hogy az ördög itt van a történelemben, a hatalmakon keresztül, a nagy hatalmakon keresztül. Először is ez tűnik a szemünkbe, és az tűnik még föl, az a többször idézett szó, amit említettem, amit fel is írtam a táblára, hogy egy az, hogy egy hatalom imádatra szólít fel. Imádatra szólít fel. Vagyis mi az imádat a Bibliában? Ez egy különleges kifejezés. A hétköznapi nyelvben sajnos elkoptatott szó, mert a mai magyar nyelvben a szülő is azt mondja, hogy imádom a gyerekemet, vagy imádom ezt a szép növémet. Mindent imádnak az emberek, de ez természetesen csak egy ilyen elkoptatott szó. Az imádata maga eredeti jelentésében az, hogy teljesen alárendeljük magunkat valakinek vagy valaminek. Figyeljük meg, hogy a nagy hatalmak és általában az elnyomó hatalmak, ha kisebb hatalmak voltak akkor is, azt követelték az emberektől, hogy őket imádják. Tehát nem csak, hogy dolgozzanak, hogy adják meg az adót, meg a vámot, meg a bért, hanem hogy eszmeileg is azonosuljanak vele. Ugye amikor jött a magyar rendszerváltás, és ugye már mindent ki lehetett mondani, mit mondta ki a legrosszabbat az emberek az elmúlt 40 évről? Nem azt mondták ki, hogy nem tudom én, hogy szegénység is volt, vagy ez volt, vagy az volt, hanem azt, hogy a gondolkodásunkat békjózta meg ez a 40 év, mert itt azonosulni kellett egy bizonyos állami ideológiával, és aki azzal nem azonosult, az nem juthatott előre. Tehát itt nem arról volt csak szó, hogy fizikailag alávetni magunkat egy ilyen hatalomnak, hanem lelkileg is alávetni magunkat egy ilyen hatalomnak. Ez a félelmetes a világ történelmében, hogyha egy hatalom uralomra kerül, és elnyomó hatalommá vagy nagy hatalommá válik, az ember egészét követeli. Tehát azt követeli, hogy az emberek imádják őt. És erre tulajdonképpen erőszakkal is szeretné az embereket rávenni, sőt, hát csak erőszakkal tudja rávenni. Visszahivatkozom egy pillanat erejéig, az előadás sorozatunk során volt szó Dániel könyve 3. fejezetéről, és Dániel könyve 3. fejezete a prototípusa annak a Bibliában, hogy mindig minden nagy hatalom mit tesz a történelemben. Állít magának egy szobrot, állít magáról egy képet, egy felfogást, és azt, nem csak azt kéri az emberektől, hogy az ő hatalma idején éljenek, dolgozzanak és adják meg a kötelezettségeiket, hanem az, hogy boruljanak le az ő szobra, képe, jele, jelvénye előtt. Ugye Dániel könyve 3. fejezet erről szól, hogy Nabukodonozor, az Új-Babiloni Birodalom híres uralkodója, és egy hatalmas nagy aranyszobrot állít magáról, kirendelteti a főembereket, nagy ünnepséget rendez, és az ünnepség keretén belül mindenkinek le kell borulni a szobor előtt. Hát itt válik fontossá az ünneplés. Itt lehet leolvasni azt, amit Dániel könyve kicsiben mond, a mai világról nagyban, hogy a mai világon amely hatalom főhatalomra fog kerülni, nyilván az azt kéri majd, hogy őt ne csak úgy fogadják el, mint egy politikai hatalmat, mint egy világi hatalmat, hanem eszmeileg is az emberek ezt tartsák a legjobbnak, ezt tartsák a legkövetendőbbnek, és előtte hajoljanak meg, tehát, hogy imádják ezt a hatalmat. Azért rajzoltam, vagy írtam ide a táblára rögtön egy ige helyet, hogy a Biblia mit mond az imádatról, hiszen a Bibliának az egyik legnagyobb helyén, a Máté Evangélium a 4. fejezet 10. versében van erről szó, Jézus megkísértésének a történetében, hogy a Jézust először azzal kísértette meg az ördög, hogy a köveket változtassa kenyerekké, majd azzal, hogy ugorjon le ugye a magasból, majd az Isten megtartja őt, de a harmadik megkísértés volt tulajdonképpen a legfonákabb, a legmélyebb megkísértés, amivel Sátán azt mondta Jézusnak, hogy hát Jézus Krisztus, ne szenvedj itt az emberekért. Ne akart te az emberiséget erkölcsileg úgy visszaváltani, hogy te a Golgotán odaadod a magad tökéletes életét. Én visszaadom neked ezt a világot egy csapásra, és nem kell ez ilyen hosszú utat bejárnod, hogy te szenvedjél, csak leborulva imádj engem. Ha leborulva imádsz engem, akkor tiéd a világ, odaadom neked a világot. És erre mondta Jézus ezt a híres kijelentést, hogy az Urat, az Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Itt mondja ki Jézus azt a bibliai alapelvet, hogy imádatra egyedül csak az Isten méltó. Tehát, ha valaki, vagy valamely intézmény tőlünk többet kér annál, mint ami a jogosultsága, egy embert segíthetünk, szolgálhatunk, támogathatunk, de egy embert nem imádhatunk, mondja a Szentírás. Egy intézmény, egy állam, becsületben kell élnünk, dolgoznunk, megfizetni tényleg az adókat, a vámokat, a közteherviselésbe részt venni, de egy államra azt mondani, hogy ez a legjobb, vagy hogy ez a megoldás, vagy ez a világ egység szempontjából ez a követendő út, és mindenestül megbízni ebben, és testestül, lelkestül egy emberi intézményt követni, ez az, amire a Biblia azt mondja, hogy ahogy egy embert se lehet, még kevésbé egy emberi intézmény. Tehát nagyon meg kell jegyeznünk ezt az egyszerű kifejezést. Jézus elutasította magától ezt a kísértést, ő igenis szenvedett, ő igenis a vérével váltotta meg az emberiséget, ő nem imádott senkit és semmiféle intézményt, ahogy egyébként Jézusnak igazi követői voltak azok a héberi fiak, mert hiszen ők sem imádták Nabukodonozor nagy szobrát, és amikor előfogták őket és felelősségre vonták őket, ők inkább a tüzes kemencét választották, mint azt, hogy ők egy embert imádjanak. Tehát tulajdonképpen a Bibliának ez egy nagyon nagy tanítás, egy masszív nagy tanítása, hogy az ember nem imádhat, nem adhatja oda a teljes lényét sem egy másik ember fennhatósága alá, sem egy intézmény fennhatósága alá. Ez nagyon megdöbbentő itt ebben a leírásban, hogy ez a nagy hatalom, amely sárkánytól, tehát sátántól kapja a nagy erejét és hatalmát, ennek a törekvése odafut ki, hogy imádásra szólítja fel az emberiséget, és tulajdonképpen ezt az emberiséget nagyon könnyennek erre az imádásra felszólítani. Nem tudom, hogy a felidézett történetből vagy részletből melyik szó az, ami kulcsot ad a kezünkbe, hogy miért könnyű ma az embereket hol ide ráncigálni, hol oda ráncigálni, hol ezt imádtatni, hol azt imádtatni. A harmadik versben van ez a szó, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Ez a kis szó, csodálván. Feltenném a kérdést, hogy egy csodálat, amikor mi csodálunk valakit vagy valamit, ezen is el lehet gondolkozni, mint az imádaton, ez mit jelent? Amikor azt látjuk, hogy emberek például csodálnak sztárokat, csodálnak sikeres életutakat, meg pályákat, ez mit jelent? Talán nem gondoljuk meg olyan sokszor, de én azt gondolom, ez annyit jelent, hogy az emberek nem gondolkoznak. Emberek elé odaállítanak egy valakit, még csak azt sem mondom, hogy példaképet, hanem valakit, azt mondják, hogy ez egy sikeres ember, vagy ez egy, hát igen, ez egy világsztár. És az emberek csodálják, veszik a képeit, gyerekek felragasztják, állandóan ezekről beszélnek, filmeket készítenek róla. Az emberekben meg se fordul az, hogy most kiket csodál ma az emberiség. Szenvedélyek fogjait, vagy kábítószeres embereket, vagy popsztárokat, vagy sportolókat, kiket csodál. Erkölcsi jelenségeket és erkölcsi példákat, csak meg se fontolják az emberek ezt, hogy most ezek az emberek az eszmények a számunkra. Én úgy gondolom, hogy egy olyan világba érkezünk, amelyben a legnagyobb fogyatékosság és a legnagyobb hiány a gondolkodás. Ez a harmadik vers ezt teszi számunkra nagyon testközelivé, hogy itt egy olyan világról van szó, amikor nagy néptömegek masíroznak egy bizonyos irányba, mert az emberi életnek a legnagyobb, legértékesebb része a gondolkodás hiányzik belőlük. Egy 20. századi gondolkodó mondta, többször is így fejezte ki, hogy hogy a 20. században mi a legnagyobb hiányosság, és mi a legnagyobb veszély. Azt mondja, a gondolkodás a legnagyobb hiányosság, és a gondolkodástól való félelem a legnagyobb veszély. Ma az emberek a gondolkodástól jutnak a legmesszebbre, mert egy olyan világban élünk, amelyben a tömegtájékoztatási eszközök, a reklám és minden más az embereket nagyon gyorsan rá akarja venni dolgokra, és nagyon gyorsan rávenni az embereket dolgokra olyan effektusokkal lehet, amelyek csodálatra méltók. Valóban sok minden színes dolog és villózik előttünk, és bizonyos gyors jelenségek lefutnak előttünk, ez csodálatra méltó, soha emberi agyat így nem bombáztak még a történelem során. Egy ilyen világban lehetséges az, hogy Sátán nagyon könnyen véghez tudja vinni, amit akar, mert hatalmakat állít az emberek elé, amely hatalmak azt kérik, hogy őket imádják. Ugyanaz a helyzet, mint Krisztus megkísértésének történetében, csak most nem Krisztus áll itt a megkísértésben, hanem az emberiség és emberek, akik csodálják ezt a fenevadat, és emberek, akik viszont nem imádják, mint Dániel 3 társának az idején. Nem tudunk azonban erről a 10 versről megfelelő képet alkotni, ha nem olvassuk rögtön el utána a következő 11-től 18. versig tartó részt, és a kettőt, hogyha összetesszük majd, akkor derül ki, hogy a mai világban miről is van szó. A két látomás egymáshoz kapcsolódik, mert a 11. vers azt mondja, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy mi a párhuzam a két látomás között. Először is az a párhuzam, hogy ennek a másik fenevadnak is a sárkány adja az erejét, és ez nagyon is hasonlít a sárkányhoz. Bárányhoz hasonló ugyanez a fenevad, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát ebben teljesen párhuzamos a második fenevaddal. A második párhuzam az, hogy itt is az imádáson van a hangsúly. Figyeljük meg, a 12. vers talán a legmegrendítőbb. Azt mondja, hogy ez a második fenevad az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult. Tehát úgy tűnik ki már a megfigyelésünkből is, ha csak először olvassuk is, hogy minthogyha az első fenevad nem tudná maga elérni azt, hogy őt imádják. Kell egy másik segítség is, aki az embereket még jobban becsapja, még jobban elhiteti, és aztán ilyen kerülő úton mégiscsak oda vezeti az embereket, hogy azok imádják ezt a fenevadat? Tehát, mint hogyha ezt a fenevadat nem imádnák így közvetlenül, csak a saját maga tevékenységére, de jön egy másik fenevad, és ez a másik fenevad megint tesz olyan elhitető jeleket, hogy az emberek végül is csak beadják a derekukat, és imádják ezt az előbbi fenevadat. Tehát úgy érezzük, hogy ez valami félelmetes nagy erőre is félelmetesen félre tudja vezetni az embereket. Aztán, ahogy leírja még, hogy ez olyan hatalmas csodákat is tesz, hogy tüzet hoz alá az égből, jelekkel hiteti el a föld lakosait. Tehát valahogy úgy érezzük, hogy azért a föld lakosaiban is van értelem, meg ő se adják be magukat olyan gyorsan, de itt minden arra megy ki, hogy az emberek meghajoljanak Sátán előtt, amely Sátánnak, akinek két nagy hatalom is a rendelkezésére áll, és ez a második hatalom, ez azt erősíti, hogy mindenképpen az emberek az első hatalomhoz térjenek, és azt imádják. Tehát megint csak az imádat, ugye az egész fejezetben 4-5-ször fordul elő ez a kifejezés, hogy itt arra megy ki ez a nagy küzdelem, hogy az ember kit imád. Aztán nagyon érdekes a 15. vers, amely még részletesebben rámutat arra, hogy a fenevad képét csinálja meg ez a második fenevad, hogy azt imádják, és akik nem imádják, azok megölessenek. Megint csak nagyon nagy a párhuzama a Dániel 3. fejezetéhez képest, teljesen hasonló a dolog. Aki nem imádja Nabukodonozor aranyszobrát, az megöletik, tehát az a tüzes kemencébe vetetik. Tehát itt vére megy ki a játék. Na hát itt mondanám azt, hogy talán nem volt annyira pontos az előadásunk címe, hogy miért válik fontossá korunkban az ünneplés. Inkább ezt mondhatnánk, hogy a hatalmaknak milyen felvonulása zajlik a mi korunkban. Mutassunk rá arra a Biblia alapján, hogy milyen hatalmakat jelöl meg a Biblia, és ezek a hatalmak most hogyan akarják véghez vinni azt, hogy aki nem őket imádja, aki nem őket ünnepli, aki nem őket követi, az egy idő után lehetetlen helyzetbe kerüljön, megölessen. Még addig van persze egy bizonyos út, ezt mondja el a 16. és a 17. vers, hogy lehetetlenni akarják tenni azokat az embereket, akik nem imádják a két fenevadat, hogy se ne vehessenek, se ne adhassanak, csak azok, akik elfogadják a fenevad bélyegét, vagy nevét, vagy nevének számát. Kedves hallgatók, itt most már elodázhatatlanná válik, hogy azonosítsunk egy kicsit, mert most már túl sokat láttunk, elmondtunk. Vajon mivel azonos ez a két fenevad? Tessenek megfigyelni, hogy a Bibliában a jelképek nagyon egyszerűek, de nagyon meg kell őket figyelni. Tehát, hogy említettem, a szarv, a vadállat, a fenevad, ez mind óriássá növő földi hatalmakat jelent. De megkérdezném most, hogy melyik az a kifejezés, ami a két hatalmat elsődlegesen jellemzi. Ugye az elsőnél a tenger, a tengerből feljő fenevad, a másodiknál a föld, földből feljő fenevad. Mit tudunk erről mondani, hogy mi a különbség a két fenevad között? Az egyik a tengerből jön fel, a másik a földből jön fel. A Bibliában a tenger jelkép azonosítása jelenések 17. fejezet 15. versében található, egyébként már ősi ószövetségi jelkép. Dániel könyvét nagyon szerette Petőfi, és azért vette ő is abból, hogy feltámadott a tenger, a népek tengere. A tenger mindig a népek, népcsoportok jelképe. A tenger hullámzása, zajlása a népek egymással való küzdelmét jelzi. Tehát az első fenevad a népeknek egymás elleni nagy küzdelméből jött fel a föld felszínére és a hatalom, világhatalom porondjára. A második fenevad nem ilyen. A második fenevad a földből jön ki. Ugye a földből, ami kijön, az természetesen nő ki a földből. Ott nincsenek katasztrófák, kataklizmák, mint a háborgó tengerből. Szépen, folyamatosan nő ki a földből. A két hatalom között nagyon nagy a különbség. Ugye az első hatalom a tengerből feljő fenevad, hogy jellemeztem már az előbb, Rómát jelképezi. Miért? Mert Róma mindig is népek viszálykodása során nőtt nagyjá. Az ókori Róma is, tehát a pogány Róma is, a középkori Róma is, tehát az egyházi Róma is, ugye a nagy népvándorláskori invázió után emelkedett föl, és a történelem végén is, amely történelem végére Jézus azt mondta, hogy majd nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, a végső idők Rómája is azt fogja meglovagolni, hogy itt tulajdonképpen annyi sok háború van, annyi sok civakodás, veszekedés a nemzetek között, kifejezetten ezért fog majd naggyá lenni, mert ő fogja nyújtani a megoldást, hogy hogyan lehet ezen úrrá lenni. Tehát nem tudom, hogy ez világos-e. Az ókori Róma is a pun háborúkon, a környező országokkal vívott bekebelező, provinciát szerző háborúkon nőtt naggyá. A középkori Róma is meglovagolta azt, hogy az európai népek nem tudtak egymással zöldágra vergődni Európában, és akkor azt mondta, hogy na, akkor majd én adok koronát mindegyiknek, az én vazalusom lesz mindegyik, és kialakult a pápaság és császárság küzdelme és királyság küzdelme a középkorban. És a Biblia előrejelzése szerint, jó, hogyha figyelünk a világunk eseményeire, most is ugye nagyon sok háború van, de hát a legnagyobb háború éppen most itt a környezetünkben zajlik. Meg is jegyezném, hogy aki figyelemmel szokta kísérni a Világhelyzete című könyvkiadvány sorozatot, egy héttel ezelőtt jelent meg a legutóbbi szám, a Világhelyzete 1999. Egy teljes tanulmány beszél a háborúkról, a 20. századi háborúkról, nagyon megrendítő tanulmány. Mint tetszenek tudni, a II. Világháború óta 5000 háború van már a Földünkön, és ebbe a II. Világháború óta többen meghaltak ezekben a háborúkban, mint összesen a II. Világháborúban, amikor 55-60 millió ember halt meg. A 20. század pedig külön rekordot döntött, van egy táblázat, hogy általában az emberiség történelmében egy-egy évszázadban körülbelül 1 millió ember veszítette az életét. Kivétel mondjuk a 17. század, amikor csak a 30 éves háborúban 4 millió ember veszítette az életét, de ilyen adat, hogy a 20. században már több mint 120 millió ember meghalt az erőszakos háborúk során, teljesen beigazolja Jézusnak azt a kijelentését a mi korunkról, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Mi sokszor ezt bagatelizáljuk, ezt a kijelentést, mondván, hogy mindig voltak háborúk. Igen, mindig voltak háborúk, de ennyi ezer háború nem volt, és ennyi százmilliós rendű áldozata sem volt a háborúknak. Úgyhogy ezt vegyük komolyan, és azt is vegyük komolyan, hogyha valahol háború van, és olyan háború van, aminek nagyon nagy a tétje, akkor ahogy Róma meg tudta lovagolni a korai háborúkat, meg tudta a középkori háborúkat, ma is nagyon oda kell figyelni, hogy Róma mit csinál, tehát az egyházi Róma mit csinál a mai háborúkkal kapcsolatban. Nagyon érdekes különben, hogy most a jugoszláviai konfliktussal kapcsolatban, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, nagyon sokáig hallgatás volt Róma részéről. Utána voltak ilyen semleges felszólítások, hogy hát ezt békésen kell, politikailag, nem fegyverekkel. Nagyon nagy a tét, ugye, főleg, hogy a kereszténységen belül két egyházrész között nincs igazán szívélyes kapcsolat, ugye az ortodoxia és a római katolicizmus között, és ugye Szerbia teljesen ortodox érdekeltségi terület. Ugye Alexi pátriárka meg is jelent már Belgrádban, és hát az ortodoxok egyfajta egy ilyen nagy szláv ügyet is akarnak csinálni ebből a dologból, tehát hogy most Róma mit fog tenni, erre oda kell figyelni, ez nem egy merő politizálás, hanem ez a világ sorsát érintő dolog, majd hogy a balkáni konferencia is mi lesz, meg hogy ez a világnak az újraelosztása, meg stb. Mi lesz. Azt tudom mondani, hogy heteken, hónapokon belül óriási dolgok fognak történni, ne felejtsük el, hogy a hatalmak és az ünnepek számára a kerek évfordulók azok még súlyosabbak, és a 2000. év közelsége meg most 10-szeres erővel dob föl a felszínre dolgokat. Tehát erről ennyit szeretnék mondani, hogy azt látjuk, hogy a tenger megjelölés mögött azért óriási tartomány van. A Biblia azt mondja, hogy a tengerből jön fel, akkor oda kell figyelni, hogy ez a hatalom a háborúkkal kapcsolatban mit tesz és mi mindent tesz. Még máig se zárult le például Róma szerepe a II. Világháborúban. Egy sor könyvet el lehet olvasni, talán egy német történésznek a nálunk 70-es években megjelentetett könyve, a 12. Pius és a hitleri Németországról szóló könyve a legvilágosítóbb jellegű, ami hát például belement részletekbe, hogy Róma ott is mennyit várt a háborúnál, ugye 39-ben kitör a háború, és akkor hogyan nyilatkozik, és hogyan nem, és mi történik ez alatt a 6 év alatt, mind a mai napig fátyol borítja a valódi cselekedeteket. Annyit tudunk, hogy Hitler mindig befizette az óriási mennyiségű pénzt a római kincstárba, tehát Németország és Róma között éppen az akkor későbbi 12. Pius néven levő Pacelli nuncius volt ugye a követ. Mindig oda kell figyelni, mert az, hogy tengerből feljöjj fenevad, ez a Biblia ráutal arra, hogy itt a népek viszálykodását fordítja a maga hatalmának a megerősödésére ez a hatalom. Mennyire más a másik hatalom? Az, hogy földből feljövő hatalom, vagy fenevad, ez annyit jelent, hogy ez a hatalom nem háborúkba győzött, nem háborúkat használt ki, nem ilyen sötét dolgok emelték őt nagyjá, hanem kifejezetten van egy természetes és organikus felnövekedés. Ahogy elvetünk egy magot, kicsirázik és feljön a földből. Melyik az a hatalom, amelyre azt lehet mondani, hogy a mai korban egy világhatalom, amely nem háborúnak köszönheti a létét, hanem annak, hogy ott megtelepedő emberek dolgozhattak, gyarapodhattak, az állam növekedett, újabb államok kapcsolódtak hozzá, egyre nagyobb lett ez az állam, de szép lassan évszázadról évszázadra, a 16. században még nem is tudunk, még a földrészről is alig tudunk, csak a század végén, ugye a 15. század végén fedezik fel. Tulajdonképpen a Jelenések könyve 12. fejezet 17. versének és a 13. fejezet 11. versének az összevetése világosan bizonyítja, hogy ez a hatalom csak az Egyesült Államok lehet. Ez a Bibliában egy rendkívüli fejezet, ez a 12. és 13. fejezet. A 12. fejezet elmondja az egyház üldözését, elmondja azt, hogy a sárkány meg akarja semmisíteni a Krisztus hűséges gyülekezetét, és a sárkány úgy üldözi ezt az egyházat, hogy el kell hagyni azt a földrészt, ahol már nincs vallásszabadság, és ugye egy másik földrészre üldözés, a tenger fövenyére áll a 12-18, ezt mondja, és tulajdonképpen a 13-11, amit most önöknek felolvastam, szó szerint így hangzik: azután láttam más fenevad feljönni abból a földből. Itt egy nem egy személyes név, nem egy névelő áll, hanem egy mutató név más áll, hogy feljönni abból a földből, amit már előbb bemutatott Isten a prófétának a 12. fejezetnek a végén. Ugye a 12. fejezet 16. verse azt mondja, hogy segítségül lett a föld az asszonynak, és ott elrejtőzhetett, de a sárkány majd követi és áll a tenger füvenyére, és a 13-11 azt mondja, hogy abból a földből láttam egy más fenevadat feljönni. Ez egy nagyon egyszerű profétikus azonosítás, azt mutatja, hogy ez a Bibliának rendkívüli fejezete, itt beszél egyedül a Biblia arról, hogy mi lesz, melyik hatalom lesz a történelem végén a nagy hatalom. Melyik hatalom lesz az, ami egy szellemi, lelki, egyházi hatalomnak alá dolgozik, ami azt fogja tenni, hogy majd a föld népeit elhitetve tüzet hoz alá az égből, arra akarja rávenni, hogy a másik fenevadnak, tehát a tengerből feljövő fenevadnak a képét imádják és a bélyegét felvegyék. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy itt a történelem végén az a nagy hatalom, aminek igazán hatalom van a kezébe, ez az Egyesült Államok. Én azt hiszem, hogy amikor fél éve kezdődött a sorozatunk, ez se volt azért annyira nagyon magától értetődő, most szinte a szemünk előtt látjuk ennek a valóságát. Most már minden nap erről beszélnek, hogy hát Oroszország, kérem, hát hogy is mondják ezt, hát kimúlt. Oroszország már nem, már csak vergődik, már kapálódzik, fenyegetőzik, de lényegileg a másik nagy hatalom, ugye 1991-ben bomlott fel a Szovjetunió, de hát nyilván voltak orosz, fehér orosz hegemonisztikus törekvések, ma is vannak, na de kérem, hát ahol a katonáknak se tudnak élelmet adni, ott nem lehet a katonákat bevetni. Tehát lényegileg a másik nagy hatalomnak vége. Ma már minden nap ezt halljuk, hogy egypólusú lett a világ, már azt halljuk, hogy nincs fékező erő, ugye azt halljuk, hogy tulajdonképpen az ENSZ-re sincs szükség, mert felhatalmazás nélkül is a másik hatalom azt tesz, amit akar. Lényegileg itt most nem is az a feladata egy keresztény embernek, hogy igazságot osszon a balkáni konfliktusban, nem lehet igazságot osztani. A földi történelemben sokszor az a helyzet, hogy egyiknek sincs igaza, meg a másiknak sincs igaza. Szóval tulajdonképpen ez a földi történelem. Egyik is hibás, meg a második hibás. Nincs abszolút igazság a földi történelemben, ami a politikai hatalmakat illeti. Dániel könyve 9. fejezetében olvassuk ezt a szép kifejezést. Azt mondja Dániel az imájában, hogy Uram, nálad van az igazság. Ma is ezt lehet mondani. Az Istennél van az igazság, és azoknál, akik az Istent imádják, és az Istent akarják követni, akik nem az Istent imádják, és nem őt akarják követni, ők hivatkoznak igazságokra, de ezek mind bitorolt igazságok. És tulajdonképpen azért mondom, hogy most nagyon időszerű, hogy most ezzel az előadással fejeződik be a sorozatunk, most nem is kell annyit magyarázkodni, hogy a Bibliában egy itt lévő, 2000 éve itt levő profécia, ha lehet, akkor most tényleg a szemünk előtt ment teljesen teljesedésbe. Én azt szoktam mondani, hogy 1991-ben ment teljesedésbe, mert akkor, amikor a Szovjetunió a felbomlását bejelentette, attól a pillanattól fogva mindenki tudta, hogy nincs már két nagyhatalom, most már csak egy nagyhatalom van. De a nagyhatalmaknál is, meg a hatalmaknál is mindig törvényszerűség, hogy egyszer csak lesz jogilag, ugye jogilag már 8 éve egy nagy hatalom van. De a jogot azt mindig valósággá is kell váltani, ugye a földi történelme, és most azt mondhatjuk, hogy a napjainkban váltották ezt valósággá, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy hatalom mondja meg, hogy a világnak mit kell tennie. Nyilván annak a hatalomnak vannak szövetségesei, vannak támogatói, de lényegileg ez a hatalom irányítja a világot. Ami még előttünk áll, mint beteljesedés, hogy mit jelent az, hogy ez a hatalom egy másik hatalom számára dolgozik, tehát egy másik hatalom malmára hajtja a vizet. Tudnék, ő azt szeretné, hogy a világnak a lakosai azok csinálják meg a fenevad képét, és imádják ezt, és aki nem imádja, azok megölessenek. Ez biztos, hogy előttünk van. Ez biztos, hogy előttünk van az a szinte elhihetetlen profécia, hogy lehet, hogy az Egyesült Államok és az egyházi Róma a legszorosabb szövetségre jut, mert ha valaki foglalkozik történelemmel, politikával, azt mondja, hogy ebben most nem hisz. Hát ugye először is azért nem hisz, mert Amerika protestáns volt, protestáns Amerika, protestánsok földje volt Amerika. Másodszorban azért nem hisz, mert Amerika és a Vatikán között annyi a feszültség az utóbbi években is, hogy azt szokták erre mondani az emberek, hogy ebből egy bizonyos időn belül szövetség nem lesz. Tessenek meggondolni például az alapvető erkölcsi kérdésekben. A Vatikán kijelenti, hogy elítéli a születés szabályozás minden formáját. Az Egyesült Államok ezt a lobogójára tűzi, és főleg egy liberális demokrata elnök életmódja, felfogása, nyílt kihívás tulajdonképpen egy ilyen erkölcsi elvvel szemben. De azt is lehet mondani, hogy más területeken is. Olyan dolgok történnek és folytatódnak, hogy azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok és a Vatikán belátható időn belül szoros szövetségre nem jut. Én ezzel kapcsolatban csak szeretnék néhány adatot önöknek elmondani. 1984-ben Amerika történetében egy olyan dolog zajlódott, amire talán kevesen figyeltek fel, de nagy dolog volt. Az Egyesült Államok elhatározta, hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal. Ez 1984-ig azért nem történhetett meg, mert az Egyesült Államok alkotmánya rögzíti, hogy ő olyan szabad állam, amely ketté választja az államot és az egyházat, és ő, mint állam egyházakkal nem vesz fel diplomáciai kapcsolatot. Ő csak államokkal vesz fel diplomáciai kapcsolatot. Ugyanilyen jogon mondjuk a protestánsoknak az ökumenikus világszervezetével is felvette volna Amerika kapcsolatot, nem vette fel. A Vatikánnal kivételt tett, persze a Vatikánnak nagyon érdekes a jogi státusza, mert ha akarom, akkor egyház, ha nem akarom, akkor állam. Ha akarom, akkor egy kis kultuszhely, ha akarom, akkor egy ország. A nemzetközi jogban és a nemzetközi diplomáciában, politikában, hogy ezt nyíltan hirdetik, a Vatikán tulajdonképpen a legnehezebb kategória, mert minden kategóriából kibújik. Tehát ha akarom, Amerikában is régen elnök meg tudtam magyarázni, hogy ő miért veszi fel a Vatikánnal a diplomáciai kapcsolatot, ugye ezt elfogadták, ezt ratifikálták, de csak úgy mondom jelzésként, hogy 15 éve már a világ legnagyobb hatalma, a világ legbefolyásosabb egyházi hatalmával diplomáciai kapcsolatot létesített azután. 1990-ben jelentek meg arról híradások és cikkek, hogy tulajdonképpen a kelet-európai rendszerváltásokat mi is idézte elő. Nyugati országokban, Time magazinban, Newsweekben, nagyon olvasott, elterjedt orgánumokban jelentek meg ezek a cikkek. Reagan elnöknek a volt tanácsadóitól és közelálló embereitől, hogy tulajdonképpen Kelet-Európát két hatalom bontotta le. Egyrészt nem véletlen, hogy Kelet-Európából származik az egyházi állam vezetője, tehát hogy lengyel a pápa, és amerikai pénz, amerikai segítség, négy szem közti régen II. János Pál pápa megbeszélések során adódott ez az elképzelés, hogy Lengyelországból elindulva a keleti blokkban rést ütni, és ha a keleti blokkban rést támad, akkor a nagy gazdának, a Szovjetuniónak is egy idő után vége van. 10 év alatt sikerült ez a stratégia, tulajdonképpen Amerika belevitte egy csillagháborús fegyverkezésbe az illető nagyhatalmat, a pénzzel, a szolidaritáson keresztül Kelet-Európát tényleg sikerült szétrepesztenie. 1979 és 89 között, az oroszok afgán bevonulása és Kelet-Európa lebomlása között a történelemben egy pirinyónyi idő telik el, ez 10 év. Ez két nagy szövetségnek az ajtók mögötti egyezkedésével repett szét Kelet-Európa, és tulajdonképpen kapta meg a kegyelemdöfést ugye a Szovjetunió is, tehát közös cselekvés. Tehát ez nem csak egy ilyen diplomáciai kapcsolat, közös cselekvés. Ugye Magyarországon is megjelent egy angol újságírónak a könyve az Isten nevében, ma már kaphatatlan, a Magyar Könyvklub adta ki, hogyha valaki el tudja olvasni könyvtárból vagy máshonnan, nagyon részletes dokumentumokkal támasztotta alá a szerző, tehát Isten nevében című könyvben, hogy a tőke, az óriási tőkekoncentráció, a bankszféra, a maffia, a szabadkönyvességnek az emberek által is látható, jéghegy csúcsa, ugye látható formája, hogyan alakítja a világnak a sorsát, hogyan szövődik össze itt pénz, politika és vallás. Ez is egy döbbenetes dolog. Mondom, hogy csak a látható, tehát akkor, amikor egy P2-es páholyi tagot megölnek, vagy amikor letartóztatnak, hát amit csak látunk, hát én nagy kegyelemnek tartom, hogy a mai világból nagyon sok mindent nem látunk, és jobb is nem látni azt, hogy mi van a színfalak mögött, mert egy iszonyatos világba érkeztünk. Dániel könyve 12. fejezet első verse azt mondja, hogy olyan nyomorúságos világ ez a mi világunk, amilyen nem volt mióta nép kezdett tenni a földön. Dániel 12.1, ezt nagyon meg kell jegyezni minden Bibliát komolyan vevő embernek és keresztnek, egy iszonyatos világba érkeztünk. Ami csak látható a világunkból, a jéghegy csúcsa, az is iszonyatos. Hát ami még mögötte van, szinte sokszor az az érzés az embernek, hogy jobb nem látni. De a Biblia nem is mutat be minden kulisszatitok mögé. De a Biblia megmutatja az alapvető nagy szövetségeket. Az alapvető nagy szövetség a Jelenések 13. fejezete szerint ma a világon az Egyesült Államoknak és a pápai egyháznak a szövetsége. A tengerből feljő fenevadnak és a földből feljő fenevadnak a szövetsége. Tessenek figyelni Amerikára ilyen szempontból a következő hónapokban és években. Amerikában döntő változások kell, hogy történjenek. Ha Amerika megszavazta a diplomáciai kapcsolatot, ha együttműködik a színfalak mögött az egyházi erőkkel, Amerikában kell, hogy bekövetkezzék az, hogy megcsinálják, hogy fölállítsák a fenevadnak a képét, tudnék az előző fenevadnak a képét. Tehát a tengerből feljő fenevadnak a képét, amivel ő jelzi magát, amivel ő mutatja, hogy ő kicsoda és milyen tiszteletet érdemel, ezt Amerikának kell felállítani. Ha most valaki megint tamáskodik és azt mondja, a protestáns Amerika soha nem fog olyasmit tenni, hogy egy katolikus hatalomnak a képét fel fogja állítani. Különben is mi lehet ez a kép? Hát Amerika nem fog olyan jellegzetes dolgot bevezetni. Hát mi lehet ez a kép, mondjuk a Mária kultusz? Vagy mi lehet, ami mondjuk már a protestantizmusra nem jellemző? Vagy más vallásra nem jellemző? Hát ilyesmit Amerika nem fog megtenni. Igen, kedves hallgatók, mi a kép? Mi ez, hogy a fenevad képe? Sok cikk és könyv jelenik meg erről az elmúlt időszakban a legkevésbé komolyan vendőktől fogva, például ilyeneket olvasok, például protestáns kiadványban a fenevad képe a televízió. Külön könyveket írnak erről, mert hát a televízióval akarják az egész világot egy kézben tartani, és hát az ördögnek az egyik legjobb fegyvere a televízió. Hát ez mondjuk más szempontból igaz, mondjuk én ebben nem akarok belemenni. Az biztos, hogy a televízió óriási hatalom, most meg az internet, meg a mikroelektronika óriási hatalom, de a Biblia nem ezt érti a fenevad képén. Tudnék, hogy említettem, minden hatalomnak van jele és jelvénye. Ha a bibliai szóhasználathoz következetesen ragaszkodunk, minden hatalom megmutatja magát abban, amiben a maga számára tiszteletet és imádatot kíván. Ugye a Bibliában Isten tiszteletet és imádatot kíván olyan szempontból, amit a tíz parancsolat meg is jelöl, hogy az Isten azt kéri, hogy fejezze ki az ember ne csak a vallomásában, hogy ő hiszi az Istent, ne csak a hitében, hanem a gyakorlati cselekvésében is. A gyakorlati cselekvésünknek pedig a legnagyobb jellegzetessége, hogy mi tulajdonképpen mit teszünk az időnkkel, mire fordítjuk az időt, mire szenteljük az időt. A Biblia itt kéri tőlünk az imádatot, amikor azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istennek szombatja. Azon a napon semmit se tégy, és elmondja, hogy mit tegyen, és azt mondja, hogy mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, hát Isten megnevezi magát, azt mondja, én vagyok az Isten, én ebben kérem az én imádatomat és tiszteletemet a gyakorlatban, a gyakorlati életben, Hogy ti emberek 6 napon át becsülettel dolgozzatok, a munka egy erkölcsi kérdés, hogy milyen emberek lesznek, a munka egy polgári kérdés is, hogy egy társadalomban hogyan éltek, de a 7. napon pedig magamhoz hívlak benneteket, mert én adni akarok nektek a 7. napon, én fel akarlak emelni benneteket, mert én nem azért teremtettelek csak benneteket, hogy dolgozzatok és éljetek, hanem azért, hogy megjobbulva éljetek, megváltozzatok és az örök életre elkészüljetek. Tehát tulajdonképpen az Istennek a jegye, az Istennek a jele, amit az Isten jelet ad magáról, és amit fölismerhetővé teszi, hogy kik azok, akik az Istent követik, ez tulajdonképpen a 4. parancsolatnak a betöltése, azért a parancsolat, amit persze ma nagyon kevesen ismernek a valódi állapotában, egyszerűen annál fogva, mert a 10 parancsolatnak ama 3 parancsolata közé tartozik, amely 3 parancsolattal az elmúlt 1600 évben a legnagyobb torzításokat követték el. Tudjuk jól, hogy a 2. parancsolatot kitörölték a Bibliából a középkorban, a 4. parancsolatot eltorzították, a 10-et ketté vágták, ugye 9-10-re kijön a 2. helyén a 10 parancsolat. Mi a másik hatalomnak a jele? Tehát most mi a tengerből feljövő hatalomnak a jele? A tengerből feljövő hatalom, amely a 4. században kapott először jogi hatalmat. Akkor mondta ki egy pogán császár, hogy a kereszténységet nem kell üldözni, a kereszténységnek ő politikailag vallásbékét ajánl, hatalmi helyzetbe hozta a kereszténységet. A kereszténységnek az a fel, amely nem kért a hatalmi helyzetből, továbbra is a 10 parancsolat szerint élt, továbbra is a 10 parancsolatot tartotta meg, ezek voltak az örmény keresztények, az abesszínok, a valdensek, a lorlardok, a husziták, egy egész vonulata van a történelemben a hatalomból, nem kérő keresztényeknek, mert hiszen akkor is tudták az igazi keresztények, hogyha a földön valaki hatalomra és világhatalomra tesz szert, az csak egy valaki adhatja, a sárkány. Akik nem kértek a hatalomból, ragaszkodtak Istenhez és a 10 parancsolathoz. Akik viszont kértek a hatalomból, nyilván meg kellett, hogy különböztessék magukat. És megkülönböztetni úgy lehet, ma is egy egyszerű hatalom, egy kis Magyarország hogyan különböztette meg magát 89-90-ben, hogy új törvényeket hozott, nem? Tehát új törvények, új rendszabályok, mert én más hatalom vagyok, mint az előző hatalom. A IV. Században rögtön a hatalomváltás után, 313-ban volt ugye ez a hatalomváltás, ez a vallásbéke, rögtön 8 évvel ezután, 321-ben kiadják azt a rendeletet, ami megváltoztatja a 10 parancsolatnak éppen ezt a 4. parancsolatát, 321 Nagy Konstantinnak a vasárnap törvénye, és tulajdonképpen ez a törvény évszázadról évszázadra nagyon is tudatosan egy olyan törvény rangjára emelkedik, amelyre azt mondja ez a hatalom, hogy ez vagyok én itt kérem magamnak a tiszteletet. Ugye a középkorban ezt úgy érték el, hogy különböző legendákat kezdtek megfogalmazni és gyártani, hogy aki nem tudom én vasárnap dolgozik, annak leszárad a keze, vagy aki vasárnap ezt és ezt csinálja, annak az állatait elviszi a vész. Ha valaki el akarja olvasni a törvényeket, itt a Jóhír 93:1-2 számában például beválogattam István király és Könyves Kálmán törvényeiből, hogy például ők is a vasárnapot milyen rendelkezéssel támasztották alá. Tehát ez a középkortól fogva mind a mai napig ez egy óriási vonulatot képez, hogy ez a hatalom itt kéri magának az alátámasztás. Igen ám, de én mindezt azért mondtam el, mert jeleztem az előzőekben, hogy a protestáns Amerika ebbe bele fog menni. A vallásszabadság hazája, egy protestáns Amerika egy ilyen jellegzetes törvénybe bele fog menni. Kedves hallgatók, itt egy dolgot kell csak végiggondolni. A protestantizmus a 10 parancsolat eltorzítását nem állította helyre a 16. századtól fogva. Akkor, amikor a protestantizmus átütő erővel győzött, és Európának a több mint a fele lakossága Európának néhány évtized alatt protestáns lett, a Luther által is aláírt hitvallásokban, az ágostai hitvallásban, másokban a protestánsok kifejezték azt, hogy a 10 parancsolat érvényét helyre kellene állítani, mert állandóan Róma hivatkozik arra, hogy neki van hatalma az Isten törvényét megváltoztatni. És számtalan törekvés született arra, hogy a 10 parancsolatot az eredeti jogaiba visszaállítani, például Calviné. Calvin ugye a 10 parancsolatot elkezdte ugyanúgy tanítani, mint hogy a Bibliában van, tehát ő, hogy mondjam, szövegszerűen helyreállította. Ha most valaki kezébe veszi az evangélikus katekézist, vagy a református katekézist, aközött például ezt a nagy különbséget látni fogja. Calvin visszaállította a 2. parancsolatot is, Luther sajnos az 2 parancsolatot összevonta, és a 4. parancsolat átszövegezve jutott be a KTA-ba. Calvin ezt helyreállította. Luther közvetlen társai, például Karstadt, azt mondta, hogy milyen jogon változtatta meg a középkori egyház a 10 parancsolatot. Hát vissza kell állítani a szombatünneplést, mondta Karstadt, tehát a reformátor jobb keze volt. Angliában már a 16. században erre törekvések indultak, ugye az anabaptisták, baptisták, más protestáns felekezetek részéről, és tulajdonképpen elindult a kereszténység történelmében egy folyamat, amely a 10 parancsolatot vissza akart állítani, például voltak szombatünneplő, vasárnapünneplő baptisták, mind a mai napig vannak. A metodizmuson belül is megtörtént ez a váltás. A 19. században egész mozgalmak indultak el visszaállítani a 10 parancsolatot, de azt mondhatjuk, hogy a protestantizmus egészen nem állította vissza a 10 parancsolatot. Sőt, a protestantizmus tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint Róma, elfelejtve azt, hogy ha valaki megváltoztat egy isteni törvényt, és az isteni törvény helyébe a maga törvényét állítja, és annak kíván tiszteletet, az kimeríti azt, amit a Bibliában így nevezünk, hogy antikrisztus, vagy kimeríti azt, amit a Bibliát így nevez, hogy magát szeretné imádtatni. Ezért megy majd nagyon könnyen, hogy Amerikában ki fogják adni azt a törvényt, hogy meg kell ünnepelni ezt a napot, a vasárnapot, és ez mindenkire nézve kötelező. Egyrészt, mert ezelőtt akadály nincsen, a protestantizmusnak nincs szava már ez ellen. Másfelől viszont még egy dolgot hadd mondjak, amit nem említettem. A világ valóban erkölcsileg is elég szétzüllött, és a világnak kell egy minimális erkölcsöt sugallni. Ezt a politikusok nem látják így, nyilván politikusok Bibliát nem nagyon olvasnak, vagy nem vesznek komolyan, de egy politikus is az belátja, hogy kérem, az emberek kezelhetetlenek, vagy az embereket kordába kell tartani, és egy nagyon jónak látszó ideológia lesz, hogy az emberek egy héten egyszer legyenek a családjukkal. Ez egy nagyon szép és nagyon humanitárius program lesz. El tudok képzelni bármely amerikai elnököt, aki ezt mosolyogva az egész országnak úgy jelenti be, hogy az emberek tulajdonképpen a világ megmentőjét fogják benne látni, mert olyan szépen hangzik. Emlékszem, amikor régen is elkezdte pedzegetni, hogy kötelező lesz az iskolai ima, ugye ezt is már próbálták bevezetni. Kötelező lesz a mi atyánkot elmondani, vagy kötelező lesz a 10 parancsolatot megtanulni, vagy a mi atyánkot megtanulni, sokan úgy ünnepelték már régen, mint Amerika megmentőjét. Ugye régent is egy olyan mozgalom segítette kétszer is az elnöki székben, ami magyarul ennyit jelent, hogy az erkölcsi többség. Félelmetes maga a mozgalomnak a neve is, mert azt mondja ez a protestáns mozgalom, hogy az erkölcs a fontos egy társadalomban, és az erkölcsel kell alátámasztani egy társadalmat, és az erkölcsi többségnek kell, itt nem a nagy tömegeknek kell megmondani a dolgokat, az erkölcsi többségnek, amik erkölcsileg értékesebb. Tehát Amerika ezt nagyon gyorsan meg fogja tenni, ahogy említettem, a Biblia itt nagyon jelzi azt, hogy nagyon gyorsan fognak ezek a folyamatok lezajlódni. Most akkor az utolsó kérdést teszem fel, sajnos túlléptem az időt, tudom, elnézést, remélem azért lesznek kérdések. Amit Amerikában megtesznek, és ami erkölcsösnek látszik, mi akadályozza meg, hogy a világon azt ne tegyék meg mindenütt? Mert amit Amerikában eddig megtettek, és sem nem látszott erkölcsösnek, meg nem is volt erkölcsös, mégis elterjedt az egész világra. Ez az amerikanizmus a maga sok őrültségével, filmkultuszával, híglevű kultúrájával, és mindenütt elterjedt a világon. Ha most Amerika azt mondja, hogy hát most ezt magamnál, az én országomban megteszem, mert össze kell tartani az országomat, hát melyik ország jobb erkölcsileg, mint Amerika, és melyik ország nem akarja ezt majd elfogadni? Ez ugyanolyan lényegileg, mint a NATO csatlakozás. Ha ezt el tudják mondani, hogy közös erőre és összefogásra van szükség, mennyire inkább el tudják fogadtatni azt, hogy közös erkölcsi erőre és összefogásra van szükség. Akkor pedig, hogyha Amerika ennek politikai hatalommal érvényt szerez, és az egész világra kiterjed ez a felfogás, akkor viszont már nyílt útja van a másik hatalomnak, mert az ő, és tulajdonképpen őt követik, és őt imádják, kivéve azok, akik ezt nem teszik, de a 15. vers szerint ekkor bontakozik ki az a világméretű összecsapás, aminek élet és halál tétet adnak, hiszen itt a vers, 15. vers kimondja, hogy ezeket meg akarják ölni. Nyilván, hogy az ideológia az lesz, hogy aki nem akarja a világegységet, nem akar egy erkölcsi, közös nevezőt, az az emberiség ellensége. Ezt már nagyon sokszor megjátszották a történelemben. Ugye nálunk is azt mondták az 50-es években, aki nem jegyez békekölcsönt, az a nép ellensége. Tehát ez mindennapos dolog. Ha valamit már az egész világ elfogad, és erkölcsileg elfogad, és azt valaki nem akarja elfogadni, akkor azt mondják, hogy kérem, hát ez az ellenség, ez a valódi ellenség. Itt bontakozik ki majd az a küzdelem, ami tehát a mi sorozatunk végére ezért illesztettük ezt az előadást, ami egy ünnepnap kérdése lesz, ami az Isten által adott parancsolat betöltése, vagy az emberi hatalmak által adott parancsolatok betöltésének a kérdése lesz. Ezért nem lehet erről a kérdésről, hogy úgy mondjam, hanyagul vagy lekezelően nyilatkozni, hogy erről szoktak beszélni azok, akik a Bibliát annyira komolyan nem veszik, hogy csak nem egy nap körül forog majd a világ. A világ mindig az Isten törvénye, és a sárkány törvénye küzdelme körül forgott, de ezek mindig megtestesültek bizonyos választásokban. A bibliai profécia szerint a választás a történelem végén ez lesz, és ennek olyan közelébe jutottunk, hogy itt mondjuk, hogyha hatáskeltő szeretnék lenni, akkor azt mondhatnám, hogy tényleg ne nekem tessenek hinni, majd megtetszenek látni éveken belül, vagy megtetszenek látni egy záros határidőn belül. Én azonban mégis az előadást azzal fejezném be, hogy feltenném a kérdést, hogy milyen reménysugarat láttunk ebben a 18 versben. mi az a reménysugár, ami egy Istent kereső, igazságot kereső ember számára nagyon sokat jelent. Én azt gondolom, hogy a reménysugár az, hogy két reménysugár van. Az egyik egy kis szó, ami talán ugyanolyan sokszor előfordul, mint az imádat szó. Ez a szó az, hogy adatot, adatot, adatot. Isten adja az ellenségei számára is az erőt és az életteret. Isten megenged mindent sátánnak, megenged mindent a követőinek, de Isten tudja azt, hogy meddig adja, és miben fogja majd korlátozni. Nyilván Isten közbe fog szólni, de más bibliai proféciák azt tárják elénk, hogy a 24. órában fog közbeszólni. Isten megvárja majd, hogy minden ember hova áll. Ő mellé áll, vagy az ellenség mellé áll. És akkor, amikor meg akarják ölni azokat, akik ő mellé állnak, akkor Isten be fog avatkozni. Addig adatik idő, hatalom, lehetőség sárkánynak is, és a fenevadaknak is. A másik reménysugár a 8. és a 10. vers között található. Ebben a nagyon elsötétülő képben ez a három vers jelenti számunkra a nagy reménységet. Ez így hangzik. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, tehát a tengerből feljövő fenevadat, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Miért nevezem ezt reménysugának? Azért, mert a Biblia itt közli, hogy ebben az időszakban is lesznek olyanok, akik, olyan emberek, akik oda szentelik az életüket Isten követésére. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Hatalmas, tiszta, igaz kereszténység fog kifejlődni. Általában a nagy nyomorúságokban és a megpróbáltatásokban ez el is várható. A kereszténység nagy időszakai mindig azok voltak, akkor akár a római birodalom idején, akár később nagy támadásokat és üldözéseket szenvedett. Lesz tehát egy igazi kereszténység, és mi jellemzi az igazi kereszténységet? Hogy ez az igazi kereszténység a bárányt követi, aki ugyan megöletett, tehát ő is, a bárány is az elé, a sors elé nézett, mint az itteni keresztények. Jézus vállalta ezt az áldozatot. Ezek az emberek nem fognak megöletni, ez is egy reménysugár. Tehát már-már ott tart majd a világ, hogy ártatlanok és istenfélők vállára veti a kezét az emberiség, de a megöletésből nem lesz semmi, azért, mert éppen Jézus más szükségessé, Jézus azért jön el, hogy megszabadítsa azokat, akik hozzá ragaszkodnak. Ő az életét adta a világért, ő életét adta mindenkiért, és ő azokat, akik hozzá ragaszkodnak, akár az életük elvesztése árán is, azokat Jézus meg fogja szabadítani. Ez a két reménysugár. Ma is azt gondolom, hogy ezt a reményt tudjuk adni, egy igazi keresztény reménység ez. Fölteszik nekünk a kérdés, hogy meddig fog még ez a világ, és ilyen formában zajlani. Erre csak azt mondhatjuk, amit a Jelenések 6. 13. fejezetében sokat olvasunk, hogy adatot, adatot. Hogy Isten miért ad a gonoszságnak ennyi időt és ennyi lehetőséget? Én úgy gondolom, hogy azért, hogy megmutatkozzék mindennek a foga fehérje. Másrészt pedig azért, hogy lehessen világosan dönteni a jó és rossz között. Amikor valami nagyon fehér és nagyon fekete, akkor lehet nagy tömegek számára a döntés egy elérhető állapot. Amikor ez nem mutatkozik meg történelmi méretekben, nagyon nehéz a döntés. Isten hagyja a világban a válságokat egyre inkább gyűrűzni egymás után. Kikristályosodik a jobb és baloldal, embertömegek gyorsan fognak dönteni. És a másik nagy reménység pedig az, hogy a bárány mind arról gondoskodott, ami a jó döntéshez szükséges. Ne tessenek elfelejteni, hogy Jelenések könyve mit mond önmagáról. Mivel kezdődik? Ez Jézus Krisztus kijelentése. Ezt a proféciát, amit most ismertettem a Jelenések könyve 13. fejezetét, ne úgy vegyük, hogy szokták mondani sok egyházban, ezt így kommentálják, hogy hát ezek a megbízhatatlan és talányos jövőt illető sejtelmek, Dániel és Jelenések könyve. Erre én csak egyszerűen azt tudom mondani, hogy Jézus soha nem talányokban beszélt, Jézus soha nem sejtelmeket adott a követői elé. Ha a könyv így kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, akkor ebben a könyvben megbízhatunk, és Jézus ezt elhozza az egész világ számára, hogy ki mit választ, és ki kit ünnepel. Hát ezzel fejezzük be ezt a sorozatot, és most, ahogy tenni szoktunk, tartunk egy 5 perc, 10 perc szünetet, és hát elnézést, hogy így kiléptem az időből, de remélem, hogy azért lesznek kérdések, ha valami nem volt érthető, majd utána megbeszéljük.
Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk. Ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök. Ezért kell pálcával a kézben, sarúval. Ezt mind magyarázd el. Tehát a bibliai ünnepek azok nem